Kedves hallgatóm! Azzal foglalkozunk, hogy az egyik tanítvány ezt kérte az Úrtól. Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Ez váratlan betekintés keresztelő János életébe. Afféle búcsú pillantás, mert ezzel utoljára találkozunk vele. Vajon ez az utolsó kép, amit látunk? Látjuk Jánost, mint az imádság emberét. Taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait. Elmondja-e ezt valaki a te és az én nevemben? Isten mindegyik nagy szolgája az imádság embere volt. A keresztények meddő élete és az egyház mai állapota az imádlansághoz vezethető vissza. Ez a mi problémánk. Amikor az Úr válaszol kérésére, akkor egy imádsággal tanítja őt. Nem hiszem, hogy az volt a szándéka, hogy olyan legyen az imánk, mint ahogy olyan gyakran hallható a nyilvános istentiszteleteken. Ez nem valamilyen formális, nyilvános ima, hanem önkéntes, személyes ima, mint amikor a fiú beszél az apjával. Isten, az Atya ismer engem, és nem gondolom, hogy azt akarja, hogy természetellenes hangon és virágos nyelven beszéljek vele. Azt hiszem, azt akarja, hogy úgy beszéljek vele, mint ahogy beszélni szoktam. Azt sem akarja, hogy bőbeszédű legyek. Már olyan sok bőbeszédű imádságot hallottam, és azt hiszem, Isten is belefáradt már a bőbeszédű imádságokba. Figyeljük most meg az imádság bizonyos elemeit. Az első része az imádat. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Ezzel azt kérjük, hogy Isten akarata legyen meg a földön. Ebben benne van a gonoszság letörése és a jóság fölmagasztalása. Ez azt jelenti, hogy kívánjuk Isten akaratát követni az életünkben. Szükségtelen elmondanunk ez imádság szavait anélkül, hogy értenénk azokat. Ez az imádság a hívőknek, és nem a hitetleneknek való imádság. Van a megtéretlennek is minta imádsága. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. De még ennél is lehet egyszerűbb. Isten irgalmas, és képes kiterjeszteni kegyelmét rád. Nem kell kérned, hogy mentsen meg. Ő megment, ha hozzájössz. Az imádság egy része a testi ellátásra vonatkozik. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. Azután azt mondja, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem hiszem, hogy én elérhetem ezt a színvonalat. Remélem, te eléred. Megbocsátsz mindenkinek? Barátom, Isten azt akarja, hogy bocsássunk meg másoknak. Ami példánkat az Efézusi levél 4. részének 32. verse mutatja be. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Isten segít nekünk, hogy az imádság emberei legyünk. Nem szükséges több prédikátor, gyülekezet vagy misszionárius, de szükségünk van imádkozó emberekre. Isten még ezzel sem fejezi be az imádság témáját ebben a fejezetben. Csak Lukács jegyezte föl a következő példázatot, és ezzel egészen más megvilágításba helyezi az imádságot. Ez az ellentét példázata. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tennem. és az így válaszolna belülről: ne zaklass engem, az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Lukács evangéliuma, 11. rész, 5., 6. és 7. vers. Ezt a példázatot nagyon is maivá akarom tenni. Tegyük föl, egy férj, egy feleség és gyermekeik itt laknak a közelünkben. Levelet kapnak a feleség édesanyjától, amelyben azt írja az édesanya, hogy meglátogatja őket. Az asszony azt mondja, hogy egy bizonyos napon megérkezik délután közepén. A család eldönti, hogy kiviszik őt vacsorázni, amikor megérkezik. Megjön a nagy nap, és az anyós nem jelentkezik. A délután elmúlik, jön az este, és végül telefonhívást kapnak, és az anyós magyarázza, hogy kocsi hiba miatt késlekedik. Éjfélkor már ott is van. A vő csak úgy félvánról megkérdezi: ettél vacsorát? Azt válaszolja, hogy nem, és nagyon éhes. Tudjuk, hogy milyenek az anyósok. Mivel semmi ennivaló sincs a házban, a vő elhatározza, hogy átmegy jó szomszédjához, és kölcsön kér egy kis ennivalót. Szomszédja így szól: várj reggelig, nem haltok éhen. Ágyban vagyok, és a gyermekeim is, menj haza. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Lukács evangéliuma, 11. rész, 8. vers. Az ember ezt mondja: szomszéd, nem ismered az anyósomat, kérlek, kelj föl. Tehát tovább dörömböl az ajtón, és végül a szomszéd fölkel, és odaadja neki, amire szüksége van. Most következik az ellentét a példázatban. Én is azt mondom nektek: kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Lukács evangéliuma, 11. rész, 9. és 10. vers. Barátom, úgy gondolod, hogy Isten alszik? Úgy érzed, hogy ágyba ment, amikor imádkozol, és nem tudod fölkelteni? Azt hiszed, hogy nem akar válaszolni imádságaidra? Isten igenis akar válaszolni imádságaidra, és válaszol is. Ezt mondja el ez a példázat. Ez a példázat ellentétet tartalmaz, és nem összehasonlítást. Nem kell dörömbölnöd a menny kapuján azért, hogy magadra von Isten figyelmét. Isten nem tétovázik meghallgatni és válaszolni. Isten mondja nekünk Ézsaiás könyve 65. részének 24. versében: mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Még beszélnek, én már meghallgatom. Isten meg akar hallgatni, és választ akar adni. Egyesek úgy vélik, hogy Isten nem hallgat ránk, és nem válaszol imádságainkra. Talán nem akarják meghallani üzenetét, mert néha Isten azt mondja, hogy nem. A problémánk az, hogy nem szeretjük elfogadni azt a választ, hogy nem. Isten mindig hallja övéinek az imádságát, és válaszol azokra. De amikor azt mondja, hogy nem, akkor ez azért van, mert nem azt kérjük, ami a legjobb nekünk. Megtanultam évek folyamán, hogy a legjobb válasz, amit Isten adott bizonyos kérdéseimre, az volt, hogy nem. Mint fiatal prédikátor imádkoztam Istenhez, hogy nyissa meg az ajtót egy bizonyos gyülekezetbe, ahol lelkipásztorként akartam szolgálni. Azt kérték, hogy jelöltessem magam, és így is tettem. A gyülekezeti gépezet és a nagyfejűek találkoztak zárt ajtók mögött, hogy eldöntsék, hogy én legyek-e a lelkipásztor. Úgy döntöttek, hogy nem engem hívnak meg, mert nem vagyok jó egyházpolitikus, és abban az időben ők egy stratégiai gyülekezetnek tekintették magukat. Az Úr elé mentem, imádkoztam, és megmondtam neki, hogy miért engedett meg szégyenülnöm. Ma már szégyellem magam, és kértem tőle, bocsásson meg ezért a magatartásomért. Ő sohasem hagyott el engem. Tudta, hogy mi a legjobb nekem. Valami jobbat tartogatott a számomra. Azóta sokszor megköszöntem neki már ezt a választ. Nem kell ostromolnod az ég kapuját, hogy Isten válaszoljon imádságodra. Isten nem ment ágyba. Az ajtó kitárult, és ezt mondja, kopogj, keress és kérj. Vigyél mindent Isten elé imádságban, és ő neked a legjobbat adja válaszként. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Lukács evangéliuma, 11. rész, 11. és 12. vers. Mielőtt Istenhez járulsz imádságban, ismerd el, hogy ő valóban atyád. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. János evangéliuma, 1. rész, 12. vers. Ha hiszed, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt érted, és feltámadt megigazulásodért, akkor Isten fia vagy. Amikor bízol Krisztusban, mint megváltódban, akkor Isten lelke megkeresztel Krisztus testébe, és mint gyermek Istenhez járulhatsz, és megszólíthatod őt, atyám. Ha földi apádtól kenyeret kérsz, vajon követ ad neked? Ha halat kérsz, vajon kígyót ad neked? El tudsz olyan apát képzelni, aki ezt teszi? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle? Lukács evangéliuma, 11. rész, 13. vers. Azután azt mondta tanítványainak, hogy kérjék a szent lelket. Amennyire el tudom mondani, sohasem kérték a lelket. Később Krisztus így szólt, vegyetek szent lelket. János evangéliuma, 20. rész, 22. vers. Szükségük volt Szentlélekre a pünkösd előtti napokban. Aztán pünkösd nagy napján eljött és bekeresztelte őket a hívők testébe, vagyis Krisztusba. Azon a napon beteljesedtek Szentlélekkel. Erre a teljességre van mindnyájunknak szükségünk. Minden hívő bekeresztelkedett Krisztus testébe, hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. 1. Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. Ezután olvasunk arról, hogy Jézust megvádolják a farizeusok azzal, hogy a Belzebub által űzi ki az ördögöket. Ez az eset föl van jegyezve Máté és Márk evangéliumában is. Ebből a leírásból származott az úgynevezett megbocsáthatatlan bűn gondolata. Ma nincs megbocsáthatatlan bűn. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Belzebúbnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Lukács evangéliuma, 11. rész, 14. és 15. vers. Jézus csodáinak meggyőző természete arra késztette a farizeusokat, hogy bizonyos magyarázatot találjanak ki. Nem tagadhatták a csodák létét, amikor azok a szemük előtt történtek. A legaljasabb és leginkább Isten káromló magyarázathoz menekültek Jézus csodáit illetően. Nem tagadták, hogy megtörténtek azok, hanem azt állították, hogy a gonosz hatalmával vitte véghez azokat. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik: minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Lukács evangéliuma, 11. rész, 16. verstől a 19. versig. Krisztus bemutatta nekik érvelésük végtelen lehetetlenségét. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Lukács evangéliuma, 11. rész, 20. vers. Bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez azt jelenti, hogy köztük volt Jézus személyes jelenlétében, aki bemutatkozott, mint király. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Lukács evangéliuma, 11. rész, 21. és 22. vers. Az erős fegyveres a sátán. Az ördögi megszállott bizonyította hatalmát. De amint látod, Jézus erősebb a sátánnál, és ezért tudta kiűzni az ördögöt. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját. Ennek a versnek üzenete van. Vannak, akik le akarnak minket fegyverezni. Le akarják fegyverezni nemzetünket. Le akarnak fegyverezni az otthonainkban. De az erős fegyveres őrzi a maga palotáját. Kinn gonoszok vannak. A sátán kívülről támad. Amíg erős ellenségünk van, addig fegyverben kell maradnunk. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól: visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Aztán elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket, bemennek és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Lukács evangéliuma, 11. rész, 24., 25. és 26. vers. Ez a példázat bemutatja Izrael és a farizeusok ingatag álláspontját. A példázat a tisztátalan lélekkel teli emberről beszél. A démon elhagyja azt az embert, és az ember úgy érzi, hogy megtisztult, üres a szíve, kitakarított és feldíszített. De a reformálás nem elég, barátom. Ha valaki a világban abba hagyhatná azonnal a vétkezést, akkor többé nem lennének keresztjének. A vétkezés abbahagyása nem tesz valakit keresztjénné. A reformálás nem az, amire szükségünk van. Újjászületésre van szükségünk. Izrael tisztára takarította házát Keresztelő János és Jézus szolgálatai által. De nem hívta be az Úr Jézus Krisztust, hogy foglalja el a házat. Ezért a zsidóknak ez a gonosz nemzedéke még rosszabb állapotba kerül, ahogy leírja ez a példázat. Amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, elkezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt követel, de nem adatik neki más jel, mint a Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jellé vált a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad az ítéletkor e nemzedék férfiaival, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme itt nagyobb van Salamonnál. A ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme itt nagyobb van Jónásnál. Lukács evangéliuma, 11. rész, 29. verstől a 32. versig. A jel a saját feltámadása természetesen. Az Úr visszavezeti őket az Ószövetség két esetéhez. Az első Jónás próféta története. Jónás nyilvánvalóan megszabadult a biztos halálból, amikor kikerült a hal gyomrából. Isten kihozta őt a sötétségből és halálból az élet világosságára. Jónás tipikusan bemutatja Jézus Krisztus bekövetkező halálát és feltámadását. A niniveiek elfogadták Jónást és prédikálását, miután csodálatosan megszabadult, és megtértek bűneikből. Izraelnek, mint nemzetnek a cselekedetei rosszabb helyzetbe sodorják őt, mert nem fogadja el a Mesiást, és nem tér meg bűneiből. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus! Hálát adok neked Jónás próféta jeléért, ami azt jelenti, hogy meghaltál, és harmadnapon föltámadtál a sírból megigazulásomért, bűnbocsánatomért. Köszönöm, hogy elfogadhattam tőled Jónás próféta jelét, és üdvösséget nyertem általad. Ámen.